Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, június 7-e van, péntek reggel, 8 óra 10 perc, itt Tanács Gábor.
És itt van Gede Balázs, szép jó reggelt.
És a hallgatók is az üzeneteikkel.
ECB, jó volt az interjú, hasznos is, csak azt nem mondtátok el, hogy akkor most mennyi az aktuális alapkamat.
Ó, bocs.
Mennyi is?
Hát nem tudom, 25%-ot vágtak, ezt lehet, hogy azért nem mondtuk el, mert nem tudjuk.
Bázispontot.
Mindjárt próbálom megkeresni. Meg. És a cikkek is egyébként, ahol a 25 bázispont
körülbelül. Nagyon régóta ugyanott van és állandó, és
igen,
akkor belevágtak.
Ez rettentő ciki. Ezt
elő, 3-2, de...
Ki kell túrnunk, hogy pontosan meg tudjuk mondani, ezt majd később megtesszük. Jó az észrevétel, köszönjük.
Teljesen jó.
Azt mondja, hogy Kiskörút Budáról Pestre és Fővám és Kávin része teljesen beállt, de azért ezt helyén kezeljük, mert ez egy 3-4 órás hír, lehet, hogy azóta már lazult a forgalom arrafelé, és minden rendben van. Na, egy izgalmas témával fogunk foglalkozni, ami mondhatjuk, hogy mindenkit érint, mert, vagy legalábbis a nagyvárosokban élőket, a fővárosban élőket mindenképp, és ez a lomizás. És bármilyen furcsa, ennek van közgazdaságtanul, és ezt kutatják most már, és ez ügyben hívtuk meg kedves vendégünket, dr. Letenyei László, antropológust, egyetemi docenst a Corvinus Egyetemről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, viszont köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na hát készült egy ilyen vizsgálat, gondolom, hát ezt több oldalról is meg lehet közelíteni, ugye antropológiai oldalról is, szociológiai oldalról is, ugye ezt egy jellemzően romák által, de mindenképpen alacsony anyagi körülmények között élők végzik, és meg lehet fogni onnan is, hogy ez a manapság oly divatos és szükségszerű körforgásos gazdálkodásnak egy felfogható, úgyhogy egy résztevékenysége.
Nagyon jól látod a dolgot. Az antropológus, azt is vállalom, de én is közgazdász vagyok első diplomámat tekintve, és kollégám Tim Gittins, akinek a nevét azért is emlegettem, mert ő az ötletgazda. Uh-huh. Ő kevésbé beszél magyarul, ő brit. És ezért úgy beszéltük meg, hogyha magyarul nyilatkozunk valahol, akkor én nyilatkozom, hogyha angolul nyilatkozunk valahol, akkor ő nyilatkozik. Én esetleg Tim Gittins az ötletgazda, és az a helyzet, hogy tényleg kellett hozzá egy ilyen szem, hogy valaki messziről jött emberként rá tudjon csodálkozni arra, hogy ez a téma az utcán hever.
Aha.
És mi nem vettük észre. És az ő érdeklődését meg akkor hadd tegyem hozzá egy ilyen harmadikként. Kisvállalkozásokkal foglalkozik, és ő azt mondta, hogy ez az egész lomtalanítás, ez egy nyílt, rendszerű utcai inkubátorház, uh-huh. amely kisvállalkozásokat generál. És őt a folyamatnak ez a része érdekelte.
Érdekes,
hogy hogyan lett az elmúlt 20 évben, gyakorlatilag a szemünk láttára, abból a folyamatból, hogy mi is lelkes amatőrként, most így körbenézek, szinte egy korosztály vagyunk, és nektek is megvan az az emléketek, gondolom, fiatalkorotokból, hogy lomtalanításkor meglátok egy jó fotelt,
hát
vagy kanapélt.
Persze,
és
vagy bármilyen könyvekért turkált.
Milyen jó jön az még a kolesz szobában, nem?
Igen, így van.
Nekem is ez megvan, és ez valóban megváltozott. Tehát ehhez képest most azt látjuk, hogy egy nagyon furcsa, hogy szervezettebbnek, vagy szervezetlenebbnek ítéljük meg, ez megítélés kérdése. De ténylegesen lomis kisvállalkozások professzionális módon csinálják azt, hogy kimentik ebből a kihelyezett lomból azt, amit, uh-huh. ami még értékes, ami még újra hasznosítható.
És nyilván azt leadva a különböző hulladékudvaron, onnantól de, pedig tényleg. Az útja már az újrahasznosítás.
És soha nem tudtam, hogy mit csinálnak vele, amit kibányásznak, kihalásznak.
De nem csak a hulladékudvaron.
Hát, hogyha értékesebb bútordarab ez az, akkor ugye az a másodpiacokon simán gazdálja.
A bútordarabokat azt gyűjtik, de tipikusan nem ezek a lomis vállalkozók, hanem azoknak megvannak a... nem nagyon. A bútor az nagy, nehéz, de túl nagy térfogat. És a szűk keresztmetszet ezeknek a lomis vállalkozásoknál az elsősorban is az idő, másodszorban pedig ezeknek a kis terautóknak, furgonoknak a szállítókapacitása. És hát ez bútorokkal megrakni nem lehetne jó. Úgyhogy alapvetően háromfajta kimenet van ebből a ócskapiaci, vagy bocsánat, lomis szelekcióból. Az egyik az ócskapiac. Tehát ami még olyan, hogy lehet, hogy azt még valaki megveszi, akkor azt kigyűjtik. Uh-huh. És akkor ezért fordulhat az elő, hogy ha ők azt már kigyűjtötték maguknak, és akkor tudom észre, hogy jaj, de jó, régi fényképezőgép vagy, pont ilyen vázára gondoltam otthon, akkor azt mondják, hogy ez már az én kupacom, ami nagyon furcsa.
Igen, abszolút, és sokakban nagyon nagy ellenérzést kelt.
És sokakban nagyon nagy ellenérzést kelt, már csak azért is, mert hogy megvan az a nosztalgiánk, hogy fiatalkorunkban ez nem így volt. Majd 10-15-20 évvel ezelőtt ez még nem így volt.
Hát meg az igazságérzetünk, hogy az most mitől az ő kupaca, amikor az gyakorlatilag kidobásra került, azért mert mellé ült attól az, hogy lett az övé. Tehát ugye ez a jogi aspektus is olyan érdekes, hogy miért mondja ő ezt?
Hát ha már a jogi aspektust veszük, akkor itt van az a másik jogi aspektus, hogy a jog szerint, ami a kihelyezésre kerül lomtalanításkor, azonnantól már a nemzeti hulladékkezelőnek a tulajdona, és aki az utcáról elvesz valamit, most mindegy, hogy te amatőrként egy könyvet, vagy igen, pedig ők ilyen professzionálisként, lomis vállalkozóként.
És ez teljesen szürke zóna, tehát tisztában van az állam, egyszerűen tisztában van vele, hogy nekem annyival kevesebb dolgom van vele, amennyit ők elvisznek, és nagyjából örülök neki, ezt ők elvégzik helyettem, ezzel senki foglalkozni, és akkor erről semmi szabály nincsen, semmi törvény, semmi féle jogszabály.
A szürke zóna az szerintem is egy jó kifejezés, hogyha a szabályozást nézzük, akkor ez egy fekete zóna, mert hogy onnantól fogva, hogyha valami az utcán van, akkor annak van tulajdonosa. Akkor, ha úgy fogalmazta, hogy az állam, akkor egyszerűsítsük, hogy az állam.
A hulladék elszállítást végző állami cég.
Így van. És innentől fogva ebből az államot megkárosítod, ami ha még az értéket is hozzáveszünk, akkor ez valami szabálysértés, és akkor emiatt
mármint a lomi vállalkozók részéről, akik elviszik a...
Hát részéről, hogy a te is, hogyha kotorászol, és valami megtetszik, és igen, el tudnád vinni, de most már nem tudod, mert ez már annyira kiterjedt ez a hálózat, hogy ugye azonnal ott vannak, és...
Így van. És tehát az a helyzet, hogyha a jogszabályokat nézzük, akkor ez egy kriminalizált tevékenység, viszont akkor, hogyha a társadalmi hasznosság szempontjából nézzük, én ezt szeretném hangsúlyozni, vagy én pedig erre figyeltem fel, hogy hát gyakorlatilag minden olyan dolog, amit kiválogatnak és elvisznek a lomis vállalkozók, az visszakerül a gazdaságba. Uh-huh. Beszéltünk, hogy van egy ócskapiaci kimenete, és megvan az, hogy a budapesti lomtalanításnak melyek azok az ócskapiacai, amik ezt tipikusan felveszik. Meglepő módon például a kecskeméti ócskapiac az egyik ilyen, nagyon fontos. Tehát, hogy ennek van egy ilyen szempontból is egy ilyen térben kiterjesztő hatása. A másik az igen, az a fémhulladék, amire mindenki gondol, és akkor azok különböző budapesti telephelyeken, de alapvetően aztán vasúdvarokban koncentrálók van, a mély telepekben, és onnantól visszakerül a, mondhatjuk, hogy a nemzetközi gazdaság vérforgásában, hiszen azért tudjuk, hogy ez többnyire nem a magyar kohászati ipar dolgozza fel. És végül a harmadik, az pedig, amit eufemisztikusan úgy neveznek, hogy a fa. Ez a téli tüzelőnek a gyűjtése, és hát ne legyen illúziótok, hogyha majd egyszer ezt az asztalt ki fogjátok dobni, akkor hova kerül? És mi lesz a sorsa? Jó, tehát, hogy ennek mennyi a műgyanta tartalma, azt ne firtassuk, de amíg műgyantából készülnek bútorok, és amíg vannak olyan emberek, akik arra rá szorulnak, hogy téli tüzelőként ezt is elégessék, addig többek között a lomtalanításon begyűjthető éket anyagok. Azért tegyük hozzá, hogy ha lehet, akkor elsősorban fát keresnek. És akkor, amikor azt mondtad, hogy a bútorok jelentős része az egyébként tüzelőanyagként végzi.
Hát mert jelentős része olyan állapotban is van, tehát azt nyilván ő is fölméri, ugye, hogy azért az már egy másodpiacon sem nagyon találnak
hát
hozzára.
Akkor viszont az újrahasznosítás fontossága
mellett... Kioltja az egyik oldalt a másik, ugye?
Itt azért ez elég negatívan hat, igen, mondjuk a kibocsátásra.
Igen. ebben abszolút igazad van, tehát a egyik oldalról örülünk, hogy a nagymama kidobott csetreszeit valaki megfogja és elviszi az ócskapiacra. Másik oldalról pedig kicsit szomorkodhatunk, hogy a műgyanta is elég a kályhában. De én azt gondolom, hogy kicsit máshogy kellene néznünk, tehát addig, amíg vannak olyan emberek Magyarországon, akiknek a téli tüzelés az úgy oldódik meg, hogy hulladék anyagokat égetnek el, tüzelnek el, addig a lomtalanítás ez egy borzasztóan közvetlen, direkt segély ezeknek az embereknek a számára. Uh-huh. Akiket egyébként más módon ilyen értelemben segélyezni, hát azt nem is tudom, hogy hogyan lehetne megoldani.
Hát egyébként... hogyha lehetne, az már egy másik szint, ugye? Tehát ez lehet egy belépő szint, mondhatjuk, de nem a legjobb megoldás. Utána jöhetne az, hogy nem tudom, fa tüzelő program, stb. Hát hogy működő képessége, meg a hatékonyság, ugye annak is kérdéses, de képessége valamit lehetne okozni, hogy aztán ezt váltsuk ki, ugye ezt a fajta fűtés technológiát.
És akkor egy kicsit a számok nyelvén, tehát azzal kezdtünk el, mikor már megértettük a jelenséget, körülbelül azért ez egy másfél évig tartó terepmunkát jelentett, ami azt jelenti, hogy jártunk lomtalanításokra. Tim Gittins még helyenként, időnként más kollégák is jöttek velünk, diákok jöttek velünk.
És ott csak figyeltetek, vagy beszélgettetek ezekkel?
Együttműködőek voltak? Nem voltak elutasítóak? Vagy bármit az érintettek, amikor...
Hogy nem rémültek meg, hogy most ott valaki faggatózik, és a...
Nem, de hát azért tehát nem is úgy kezdtük, tehát nem, eleve ugye nem egyenruhában megyünk.
Ez már
eleve egy előny. Másik oldalról pedig hát mi is kedvesek, aranyosak vagyunk, és mindig volt is szerepünk a lomtalanításon, tehát ha már jártunk lomtalanításokra, és ha már ilyenkor ugye az antropológus én nem kerül előtérbe, akkor nekem is mindig volt szerepem. Én például pálinkás üvegeket gyűjtöttem, olyanokat, ami üvegdugós, biztosan ti is ismeritek ezeket.
Hogy, igen. Az olyan klassz,
és
igen.
Akkor hát ez egy remek beszélgetési alkalom egyébként, és lehetőség, hogy ilyet nem láttatok. Ha láttok ilyet, akkor gyűjtsetek, szóljatok nekem, és akkor ezeket, ha találtak, akkor szóltak, és meg is vették.
Mi derült ki egyébként, hogy működik az egész, amit mi kívülről látunk, és sokan visszajognak tőle, hogy akkor itt ős káosz van, vita van, elfoglalt parkolók, szemét kupachegyek, egymással versengő csapatok, hogy kiszerzi meg. Hány, és mekkora vállalkozások, hány fős családi vállalkozásnak tűnik, így nagyon messziről, kívülről, ti ugye fölmértétek ezt a
meg tudom erősíteni, amiket mondtál, hogy családi vállalkozásoknak viszonylag kisebb szervezeti egységeknek tűnik. De én egy kicsit visszatérek arra, amit mondtál a sztereotípiákkal kapcsolatban, hogy nekünk ez ilyen rendetlennek, kaotikusnak, néha erőszakosnak tűnik. Olyan ismerősöm is annak elmondta, hogy hát a lomit kutató, de én megmondom őszintén, amikor tudom, hogy lomtalanítás van, én akkor el is költözöm otthonról, nem szeretem látni annyira.
Pedig most már, bocsáss, ugye nagyon sokat fejlődött a kezdetektől. Sokan most is írják, hogy hú, micsoda szeméttelep, de valahogy nagyon leredikálódik arra a két nap, tehát sokkal gyorsabb. Én azt látom, hogy az utómunka sokkal precízebb. Tehát az utolsó, ez most lehet, hogy csak dél-budai jellemző, nem tudom, hogy más.
Két nap alatt lemegy az egész.
És szinte nyoma nem marad, egészen extrém módon meg van szervezve szerintem az utóbbi időben.
Én azt gondolom, hogy amit az FKF végez, ugye tudjuk, hogy most az FKF is a B-nek a része, de tehát amit az FKF végez ezen a téren, az egy csoda.
Abszolút.
Egyébként egy nagyon, nagyon jó viszonyunk alakult ki, rendkívül készségesek voltak sok adattal, információval, mi egyébben segítették a munkánkat, de ez például nekem is a kutatás során derült ki, és nem fogom megkerülni a kérdésedet, jó? Tehát visszatérek a lomis vállalkozó csapatok szervezettségére is. De most így az FKF-esekre visszatérve, tehát én például számomra az nem volt világos, hogy van egy külön lomizós, mármint lomit végrehajtó brigád az FKF-en belül, vagy nem is, képzeljétek el, hogy nem. Tehát azok az emberek, akik egyébként rendesen hordják el a hulladékot, a szemetet napi rendszerességgel, és akik egyébként azokat a kukásautókat használják, ugyanazok az emberek végzik a lomtalanítást is. Ha úgy tetszik, akkor azt így el kell fogadniuk, hogy a munka része, hogy évente egyszer az én körzetemben van ez a rendkívüli. És tényleg, ahogy te is mondtad, ennek része az is, hogy akkor utána pedig rendet rakni, igen, takarítani. Most ami az állam, vagy közelebbről az FKF és a lomis vállalkozók viszonyát illeti, nem nevezhető egy harmonikus viszonynak. Tehát egyébként az FKF munkatársainak lényegesen egyszerűbb lenne az élete, hogyha a legegyszerűbb akkor lenne az élete, hogyha nem lenne lomtalanítás, de erre ugye van társadalmi igény. A második legegyszerűbb az lenne, hogyha nem lenne lomis vállalkozások, hiszen nekik abból csak a gond van. Igaz ugyan, hogy elszállítják. Hát
kevesebbet kell elpakolniuk.
Én is ezt mondtam nekik, hogy hát kevesebbet kell elpakolni, hát örülhetek neki. Az én számításaim szerint ilyen 13-14 ezer tonna hulladékot recycle-nak, tehát forgatnak vissza a körforgásos gazdaságra.
Százalékosan ez mennyi, amit elvisznek a kisvállalkozók?
Hát a kezdeti besléseink olyanok voltak, hogy 10-40% között, és az FKF szakemberi azt mondták, hogy na, szerint egy számjegyű lesz, hogyha alaposabban megnézzük. Alaposabban megnéztük, aha, és nem, tehát a 40%-hoz áll közel. Tehát a kihelyezett lomnak...
Közel felét elviszik.
Közel felét elviszik a lomis vállalkozások. Igen, ez igaz, de az FKF úgy van vele, hogy ők szívesebben vinnék az egészet. Csak akkor az egész legyen rendezett. Ne legyen szétszórva, ne legyen utána üvegszilánk, amit annyira nehéz.
Ez is értető egyébként az ő szempontjukból.
És ez még nem oldódott meg, tehát ez megvan, hogy közben nyilván átválogatni a kupacokat, az sajnos teríti, nagyobb felületet foglal el, előbb-utóbb szétszóródnak ezek, és kétségtelenül több munkát ad nekik.
Nézd, az a helyzet, hogy mi most itt ülünk a stúdióban, mint három ilyen budapesti értelmiségi, és azt gondolom, hogy maximálisan egyetértünk abban, hogy a körforgásos gazdaság egy milyen fontos dolog. Mégis sohasem álltunk neki pusztán társadalmi indítatásból mondjuk a lomis kupacokat szelektíven válogatni. Akkor, hogyha erre egy intézményi megoldást szeretnénk kitalálni, az annyira rendkívül drága lenne, hogy azt gondolom, hogy ez a lomis vállalkozások egy rendkívül költséghatékony megoldás a társadalomnak, nem küldtünk rá, gyakorlatilag csak el kell fogadnunk, hogy ők vannak. Most ami ezt illeti, hogy az egész az rendetlen, és ugye volt ilyen ismerős, aki úgy fogalmazott, hogy ezek nem is brigádban dolgoznak, hanem bandákban. És tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat, egy olyan munkakör, a kihelyezett lomnak a szelektív szelektálása, kiválogatása, amihez egyébként ezek a munkacsoportok, lomis vállalkozások nagyon jól alkalmazkodtak. Tehát az, hogy valaki a legrosszabb cipőjét és a koszos melegítőjét veszi föl ehhez a munkához, az valahol egy teljesen természetes dolog, hiszen persze, mi is ezt tennénk. Ami azt is jelenti, hogy a lomis vállalkozók egyébként ők nem így öltözködnek a dolgos hétköznapokban, hanem ez, úgy tetszik, akkor a melós ruhájuk, a munkás ruhájuk. Értelemszerűen a lomválogatása az nem lehet egy egyszemélyes feladat, tehát csak is csoportosan végezhető. Az, hogy vannak konfliktusok, erről én is hallottam, elsősorban az interjús beszámolók alapján, de én nem láttam. Amit viszont nagyon sokat láttam, az együttműködésnek a példái. Legközelebb, hogyha jártok, sétáltok lomtalanításkor, figyeljétek meg, hogy tényleg vannak ugyanazok, akik a helyet foglalják, és nagyon sok módon kooperálnak egymással. Van, aki ezt gyűjti, van, aki azt gyűjti. Megszólítják egymást, hogy van-e neked film, amit át tudsz adni, neked pedig ez. És a kooperáció révén egy olyan hatékonyságúra fejlesztették ezt a szelektív hulladék kinyerést a kihelyezett lomból, ami azt kell mondani, hogy valahol példátlan. Tehát, hogyha vezető, nem tudom, menedzserekre, szakemberekre bíznák az, hogy hogyan kell ezt megszervezni, hány ember részvételével, nem biztos, hogy az ki tudna alakulni, mint ami...
Ilyen hatékonyan, ennyi emberrel, ezt a munkát el tudnák végeztetni.
És a vállalkozások közti dinamika, hogy akkor nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy a rivalizálás az hogy működik, ami kívülről úgy tűnik, hogy veszekedések vannak, meg harca a jobb lomokért.
Erre mondom azt, hogy ezt azért tudom nehezen megalapítani, mert nem láttam konkrét konfliktus, én is csak beszámolót hallottam róla, hogy ez néha előfordul. Viszont az együttműködésnek valóban számos példája van. Többek között Facebook csoporton előre be lehet jelölni. Ők úgy mondják, hogy fogom a területet, ez a foglalom. A szakzsargonja lett ebben a sajátos
nyelvezetben. Láttam is ilyen táblát, ilyen karton, fogom. Ennyi
igen,
volt csak
ez. Ennyi volt, csak fogom, esetleg a szám, hogy melyik ház, melyik kapu, ajtó, melyik kapuig. Így van, tehát vannak ezek a foglalások, és ez most már kezd ugye az internetre is kimenni, ott is lehet foglalni, annyira, hogy mobiltelefonnal bejárják kerülött a területet, meg mondják, hogy én akkor itt leszek, ekkor és ekkor feltöltik. Ez is van, amikor nem annyira nagyon gördülékeny, tehát van, aki nagyobb területet foglal be, hogy valamire majd csak
már
jól lesz. Már
egymás között játsszák így le, ha
igen,
jól
igen, igen.
Semmi.
Te is feliratkozhatsz a Facebook csoportra. És...
Mekkora hány ember tart ez el? Tehát mekkorák ezek a vállalkozások? Hány ember él ebből? Ez a, hát akkor mondjuk, hogy ez a piac.
Igen, mondhatod, hogy ez a piac. Azért ne felejtsük el, hogy fogok válaszolni a kérdésedre, de hogyha mi itt beszélünk, hogy ez a piac. Tehát ennek a piacnak mégiscsak van egy alapja. Ez az alapja, ez pedig megint csak mi vagyunk. Mi városi polgárok, akik kihelyezünk egy csomó mindent lomtalanításkor. A lomtalanításnak ez a gyakorlat, ami Budapesten is van, egyébként ez nem, nem példanélküli. Tehát nem csak a vidéki városokban élők ismerik, hanem Közép-Európában, a legtöbb városban valami hasonló van. A budapesti az abban különbözik, hogy itt a polgárok sokkal, tehát nagyobb mennyiséget is helyeznek ki, amennyire én tudom az FKF szakembereitől, mint a környező országokban, és kevésbé válogatják meg, hogy mit helyeznek ki. Megint csak ilyen beszámolók alapján, de ezt nem vizsgáltuk, nem kutattuk, de Barsóban a lomtalanításkor nem merülhet az föl, hogy használt autó abroncsokat rakjon ki valaki.
Itt felhívják a figyelmet és kirakják.
Felhívják a figyelmet és kirakják. Nincs olyan lomtalanítás, hogy ne legyen így autógumi.
Vagy festék, kigító, szokásos anyagok, ugye, amiket nem lenne szabad.
Így van, az a veszélyes hulladék, amit a legkevésbé lenne szabad, mert azért arról pedig ne legyen illúziunk, hogyha jön a kukás autó, akkor ott még a szelektálják-e valakik valahogy nem. Tehát az ennyire nyugodtan évközben az zöld kukájával is belerakhatna a higítót meg a festéket, mert egy helyre kerül, és nem tudom, hogy miért könnyebb a lelkiismerete bárkinek is, aki lomtalanításkor helyezi ki a festéket. Ha csak ezt a festéket is higítót többek között a lomis vállalkozók el nem viszik, mondván, hogy a higító az higító. A festék, ha be van száradva, akkor nem viszik el, amit nincsen beszáradva, akkor valamire csak jó lesz, és a többi. Tehát még ilyen szempontból, ha már itt tartottunk a környezeti ártalomról, hogy környezeti haszna is lehet kifejezetten ezeknek a lomis vállalkozásoknak, ezen tevékenységeknek.
A méretre
visszatérve egy kicsit, igen. Tehát jól látod, hogy ezek családi vállalkozások. A családi vállalkozások, ezek tényleg ugye a szemünk láttára, hogy ilyen 20 év alatt alakultak ki, és mindenképpen kell hozzá kettő olyan dolog, ami nélkül nem lehet lomis vállalkozónak lenni. Kell egy szállítójármű, és kell egy telephely. Telephely nélkül nincs hova szállítani, és nem tudottól tovább szelektálni. Ezekben a szállító járművekben minden olyan dolgot pakolnak, általában mindezt a hármat, amit elmondtam. Tehát ami hát, amíg jó lesz valahol, hát még el lehet adni, ami fémhulladék és ami... De azt jelenti, hogy azt otthon depózni kell valahol. Tehát akinek nincsen egy olyan budapesti, vagy esetleg Pest környékén, akikkel én találkoztam, az mind budapesti volt. Olyan budapesti udvar, telephely, a házát, amelyik összsúfni, stb., ahol egy ilyen viszonylag, azért mégis csak jelentős, nagyon hamar nagyon jelentős mennyiség lesz. Ezeket lehet depózni, és nincsen szállító járműve, az ember nem tud beszállni. Tehát már csak ezért is nevezte úgy a Tim Gittins, hogy a lomtalanítás igaziból egy inkubátorház vállalkozók számára, ahol ők ezt meg kellett, hogy tanulják, hogy befektetek, és akkor úgy lesz egyre nagyobb járművel, nagyobb telephelyem, jobb értékesítési csatornák.
Több pontot üzemeltetek, esetleg nem én ülök egy helyen, hanem már odaül a valaki.
Na, és akkor innentől jön az, hogy akkor kell hozzá humán erőforrás. Általában egy ilyen autó körül van olyan, hogy 2-3, de inkább 4-5-6-7 ember tud dolgozni. Nagyon jellemző az, hogy az autó is mozgásban van, és ketten ülnek benne, és akkor amit tudnak, fölvesznek, és akkor még megvan az a terület, amit fognak, ahogy te is mondtad, a kartonpapíron. és akkor oda pedig rendszeresen visszamenek és gyűjtik. Ha megtelik a kis furgon, akkor van úgy, hogy fordul, de általában az a jellemző, hogy addig pakolnak, amíg a furgon meg nem telik, illetve én furgonról beszélek, mert az a hát gyakorlatilag az a cirkálója ennek a műfajnak, de mehet ez a személyautóval, utánfutóval, és tehát vannak ugye tehát kisebb léptékkel is be lehet lépni. De a furgon, ez a 3,5 tonnás.
Igen, a klasszikus.
Ez a klasszikus. Tehát ezek szervezik ezeket a brigádokat, és ez annyira meghatározó, hogy akik nem ilyennel vannak, ilyen, tehát ha úgy tetszik, akkor azok közül a lelkes amatőrök közül, mint amik mi is voltunk valaha, hogy oda megyek, megtetszik valami, és akkor azt ugye elhozom el, lomtalanítás, hogy is ki van dobva, az már senki. Ennek szintén maradt egy ilyen társadalmi csoport, tehát ilyen budai, illetve budapesti értelmiségiek, akik mennek, ők többnyire magukat gyűjtőknek nevezik, és velük nem foglalkoztunk egyébként, csak hogy ilyen is van. És őket föl lehet ismerni arról, hogy tipikusan ezt a banyatanknak is igen. nevezett
becézett, igen.
eszköz viszik magukkal, tehát nekik ez a szállítójármű, és egy darab jobbos kesztyűt hordanak,
hogy a kupacok átlásen túl.
Így van.
Óriási.
És hát ők is egyébként egy nagyon izgalmas világ. Lehet, hogy majd később valamikor velük is fogunk foglalkozni.
Hát de igen. Ezek
a... Viszont most lejárt az időnk.
Elfogyott az időnk, pedig ez rettentő izgalmas, és nagyon nem foglalkozunk vele, és nagyon jó, hogy így kicsit bekukucskáltunk ebbe a világba, ennek a mélyére, és nem csak a felszínen, ahova mi is tesszük a kupac tetejére a dolgokat. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Dr. Letenyei László antropológus volt a vendégünk, a Corvinus Egyetem egyetemi docense.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Orhán Pamuk Nobel-díjas török írót köszöntöttük a műsor elején a születésnaposaink közül, most elmondunk egy idézetet tőle, vagy egy gondolatot. Azt mondja, hogy ha csak egyszer is félelmét legyőzve cselekszik az ember, mássá válik. Hát és ez teljesen igaz, ugye ez gyakorlatilag ilyen terápiás eszköz is, hogyha van valamilyen fóbiád, valamilyen félszed, akkor álljál bele, csináld, és akkor az javulhat az a helyzet.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan.
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na hát kérem szépen a munkaerőpiac felfordulásáról, vagy az AI munkaerőpiacot felforgató szerepéről elég sokat beszélünk. Kicsit ilyen ipari forradalom hangulat van, ugye amikor megjelentek a gőzgépek, ami géprombolásba torkollott, mert hát az emberek azt gondolták, hogy úristen, ez nem kell nekünk, mert el fogja venni a munkáját. Hát most is van egy ilyen félsz, hogy majd a mesterséges intelligencia elveszi a munkánkat. Ezt próbáljuk árnyalni egy felméréssel. A PwC-nek van egy ilyen Global AI Jobs barométer nevű felmérése, és ezügyben látogatott el hozzánk Kerekes Antal, a PwC Magyarország üzleti tanácsadásért felelős cégtársa. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Nincs annyira nagy sok időnk, hogy a teljes felmérést, kutatást átvegyük. Mi a fő üzenete? Hogyan viszonyulunk, vagy hogyan jelenik meg a mesterséges intelligencia munkaerőpiacon? Lehet-e valami optimizmust adni az embereknek, hogy ne ez a disztópikus hangulat nehezedjen a munkavállalóknak?
Igen, ez nehéz, mert a gőzgépek annak idején nem ütöttek vissza, de hogyha megnéz az ember egy jó skifit, akkor a MI az visszaüt. A munkaerőpiacnak a felmérésnél ugye inkább azt vizsgáltuk, hogy egyre markánsabban jelentkezik meg az igény, hogy a munkavállalók rendelkezzenek képességekkel a mesterséges intelligencia kapcsán. Ugye nem arra számítunk valójában, hogy elveszi a munkát, viszont arra számítunk, hogy az lesz igazán sikeres a munkaerő piacon, aki képes az MI-jal együttműködni, és ugye közösen, hatékonyabban, jobb minőségben elvégezni a munkáját. Viszont aki nem lesz erre képes, az lemaradhat, és valóban kiszorulhat a munkaerőpiacra. Hol, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb üzenete, hogy nagyon oda kell figyelnie mindenkinek, aki a munkaerőpiacon van, hogy, hogy ezeket a készségeit, képességeit, a mesterséges intelligencia együttműködését azt fejlessze, képbe legyen, aktualizálja.
Egy pár éve beszélgetünk egy startup erről, akkor még csak azzal fenyegetőzött, hogy a világon minden vállalat IT vállalat lesz, tehát jó lesz felkészülni és ilyen irányba fejlődni. Innentől gondolom már csak egy lépés, hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek kell az AI-jal foglalkozni, mert most még relatíve szűk az a terület, bár vihariramban bővül, ahol bevethetők ugye ezek az eszközök, de hát valószínű a fejlődés során egyre több helyen lesz alkalmazható, és ebből kifolyólag egyre több embernek kéne értenie hozzá.
Igen, és én vitatkoznék ezzel a megállapítással. Pont azt gondolom, hogy nem a cégek lesznek IT vállalatok, hanem az IT lesz olyan, hogy gyakorlatilag nem kell IT szakértőnek lenni ahhoz, hogy képesek legyünk használni a szolgáltatásait, és talán a mesterséges intelligencia ez a legnagyobb hozzáadott értéke, hogy a fejlett nyelvi modulokon keresztül egyre kevésbé programozó kell ahhoz, hogy valamit megmondjunk
jó
a számítógépnek.
Kell adni a rendszernek.
Igen, hanem valós élő szóban kérdezünk, és igen, ha jól kérdezünk, jó választ fogunk kapni. Régen ugye ezt le kellett programozni, nagyon precízen kellett definiálni a mezőket. Ma a mesterséges intelligencia érti, hogy mi van a dokumentumokban, érti, hogy mi van az üzleti folyamatokban, és ezért sokkal emberibb módon lehet promptolni. Tehát szerintem pont nem, hogy IT cégek lesznek a cégek, hanem pont az IT lesz olyan, minthogyha egy munkatársunkkal beszélgetünk.
De egyébként a fejlődés dinamikáját ez jól tükrözi ez a példa, mert ez jó pár évvel ezelőtt volt, és azóta fejlődött ki például ez a low-code, no-code, ami ugye akár a kódolást is leegyszerűsítette, és ugye már ez a mondás sem teljesen igaz, ami egy-két éves, és viszonylag újnak, vagy nem túl réginek mondható. Szóval ez az ütem. Mit tudunk mondani most azokról, akik az MI-vel tudnak, és foglalkozni, és értenek, ők most nyilván keresett szakemberek, és van egy ilyen bérprémium, megjelenik a munkakörükben?
Abszolút ez tükröződik vissza, és szerintem ez a fontos, lássuk, megvizsgáltunk 500 milliónál is több munka vagy állásajánlatot. Fú. Ugye olyan piacokon vizsgáltuk ezeket, ahol az állásajánlatokhoz bért is lehet kötni, ez ugye elsősorban angolszász országokra, Ázsiára jellemző, de ezen a mintán az látszik, hogy olyan 25%-kal magasabb bért kínálnak azoknak a munkaköröknek, ahol mesterséges intelligenciával kapcsolatos skilleket igényelnek a vállalatok, és ennek megvan a másik oldala is, hogy azt is látjuk, hogy akik viszont ilyen skillekkel rendelkeznek, azok hatékonyabban, termelékenyebben tudnak dolgozni, tehát racionális döntés a vállalatok részéről többet fizetni ezeknek a kollégáknak, mert azt gondoljuk, és azt is látjuk, hogy ennek haszna is van, úgyhogy ez egy nagyon fontos tendencia lesz a jövőben.
Aha, tehát akkor az a gondolkodás is valós, ami ugye úgy a makroszinten feszegeti azt a kérdést, hogy az AI-jal a termelékenység javulhat, és
így
nőhetnek a gazdaság.
Bizonyos munkakörökben akár 4-5-szörös hatékonyságjavulást is tapasztalunk, ami nagyon jelentős. Nyilván ez megint nem azt jelenti, hogy minden munkakörben, nem azt jelenti, hogy ez mindenhol jellemző, de például egy programozó esetében, vagy egy ügyvéd segéd esetében nagyon jelentősen tudják javítani a hatékonyságukat, és aki ezt ki tudja használni, az óriási versenyelőnyben van, és egyébként a fizetésekben is az átlag az 25%, de bizonyos munkakörökben 50% fölötti a bérprémium, amit ezekben a munkakörökben lehet érni a mesterséges intelligencia hatékony használati képességével.
A meglévő szakember gárda, vagy a munkaerőpiacon megjelenő ilyen képességekkel lévő munkavállalók száma az kielégítő, vagy éppen a hiányosság, vagy a szűkösség hajtja ezt a bérprémiumot?
Én azt gondolom, és ez most nagyon látszik, hogy a keresleti oldal az erősebb. Ugye, amit vizsgáltunk szintén, hogy körülbelül 7-szeres tempóban növekszik azoknak a hirdetéseknek, álláshirdetéseknek a száma, amik mesterséges intelligencia igényeket, ilyen skillekre vonatkozó igényeket jelenítenek meg. És ami nagyon érdekes talán, hogy ez már 2019-ben is így volt, hogy sokkal nagyobb a dinamikája, ugye ez még a ChatGPT megjelenése előtt. Tehát nem azt látjuk, hogy na felültünk egy hype-ra, és akkor most hirtelen mindenki beleírta az állás hirdetésébe ezeket a skilleket, hanem azt látjuk, hogy valójában az elmúlt 10 évben tendenciózusan egy nagyobb növekedésű ütem, egy gyorsabb növekedésű ütem jellemzi az ilyen készségek iránti keresletet.
Az oktatásképzés, és ez lehet, hogy az utolsó kérdés, hogy az időt nézem, oktatásképzés az tudja ezt a tempót tartani? Mert ez azért egy ilyen vágtató iram.
Hát nagyon nagy kihívásokat támaszt az oktatással szembe. Ugye az az egyetemi és akár már középiskolai oktatásban is meg fog jelenni, azt gondolom hamarosan ennek az igénye, és föl kell venni a fordulatot, de valószínűleg a legtöbb vállalat nem fogja tudni ezt kivárni, és nekik a saját munkatársaiknak a képzésébe és fejlesztésébe is investálni kell, mert mire ugye a felmenő ágban kijönnek ezek a kollégák, az 5-7 év, és a mi becslésünk szerint most ebben nincsen ennyi, tehát itt pár éven belül már elterjedésre és komoly versenyelőnyt jelentő szempontra tekintünk, tehát nem fogjuk tudni megvárni, amíg az egyetemisták kijönnek és a munkavilágába elhelyezkednek.
Már csak azért sem, hogy a sokszor emlegetett helyzet az jelen van, hogy nem is tudjuk, hogy pár év múlva milyen munkakörökben. Tehát azt tudjuk, hogy ezt jó ismerni, jó tudni, ezek az kellenek most, de például az irányt az csak úgy sejtjük, hogy...
Igen, itt nem egy konkrét technológiát kell megtanulni, igen, gyakorlatilag, hanem egy képességet elsajátítani, hogy tartsuk a lépést a technológia fejlődésével. Ez óriási kihívás, az látszik, hogy ez egy más szemlélet, mint a 10 évvel ezelőtt.
Igen. Hát nagyon köszönjük, hogy ránéztünk erre a felmérésre, ez nagyon izgalmas, és talán akár megnyugtató is lehet a jövő munkavállalóinak. Köszönjük még egyszer, és szép napot
kívánok. Én köszönöm a lehetőséget.
Kerekes Antal volt a vendégünk, a PwC Magyarország üzleti tanácsadásért felelős cégtársa.
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Igen, tekerjük be azt a finomságot. Igen, szépen.
Inni nincs időm, hát ilyen strapát te haragudjál, emelre szépen.
Természetesen állhattam volna helyetted, hogy a következő rólad beharangozom, de ez így sokkal
szórakoztató
volt.
Ez abszolút igen. Na, egy új sportágról fogunk majd beszélgetni. A zene után, ugye? Jól
nem, látom? Most itt
ja,
van.
Nem, már lement a szignál, és hát ilyen tényleg, ne haragudjál.
Szignál alatt itt áll.
Na, akkor viszont valószínűsítem, hogy itt van a telefonban, a túlsó végén Papp Miklós Levente, alapító tag. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt mindenkinek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
Megkockáztatom, hogy egy nem annyira ismert sportágról fogunk beszélgetni, a juggerről, ha jól mondom.
Igen, igen.
Nem tudom, van-e köze a kosár, mármint a, vagy nem kosár, korsó, ugye, inkább a jug. Na, kezdjük onnan, hogy mi ez, hogy kell
most
játszani.
Ha valaki csak a leírást olvassa, hogy egy kosárba kell juttatni a koponyát, akkor koponyát? Nem tudom, hogy...
Fúha.
Igen, mire gondol elsőnek?
Na, mi igen, ez egy nagyon jó kérdés lehet. Ténylegesen a játéknak a lényege az, hogy egy kutya koponyát az ellenfélnek a kosarába belejuttassunk.
Ez nem
eddig
jó.
Akár még. Eddig akár még valamilyen kosárlabda is lehetne. De az az érdekessége a játéknak, hogy 2 5-fős csapat megy egymásnak, amiből 4-nél fegyverek vannak. Uh-huh. És az 5. személy pedig megfogja a koponyát és eljutatja a kosárba.
Na ezt még mindig videójátéknak képzelnénk ez alapján elsősorban, úgyhogy igen. Még mindig föl kell, hogy világos is, hogy ez gyakorlatban hogy néz ki.
Ráncsuk le azt a leple, mit csinálunk valójában.
Természetesen. Az egész játék alatt körülbelül másfél másodpercenként egy kavics csapásra hasonlítható hang játszódik le. És ahogyan a játékosok egymásnak rohannak, és leütik egymást a fegyverekkel, természetesen ezek párnázott fegyverek, nem ütnek nagyot, épp hogy csak hozzáérünk a másikhoz, aha, akkor erre az ütemre bizonyos időre le kell gugolni, le kell térdelni, és hogyha így valaki ki van ütve a játékból, természetesen akkor nem játszhat, és így kell megoldani, hogy a másik csapatot legyőzd, és a koponyát a kosárba juttasd.
Tehát ez valami olyasmi eszköz, ami szivacsos, nem üt nagyot, de van benne valami cucc, golyó, akármi, ami az ütést jelzi egy csattanással?
Jól nem, ezt érzed. Tehát ez egy rendes fegyver, általában...
Nagyon, de abból nincs vita, hogyha ezt nem jelzi valami, hogy most éreztem, nem éreztem, ez nem ért, mert nem talált, mert te csak úgy láttad, vagy ez működik flottul?
Természetesen néha van belőle vita, de szerencsére a játékosok nagyon fair play-t szoktak
játszani. Ott még nem tart a sportág, gyanítom, hogy videóbíróval ellenőriztessétek azt, hogy...
A videóbíró az nincsen, de hogyha komolyabban játszunk, akkor több bírót is fel lehet állítani. Aha. Főbírót, mellékbírót, vonalbírót, aki bizonyos részeit nézi az egész csatának.
Na jó, ez a nehezítés, hogy vannak a csapatok, és azok egymást ütlegelik, de akkor ez a koponya, ez valószínűleg egy labda, ez hogy kell, hova juttatni?
Ez a koponya, ez természetesen nem valódi koponya, igen, ez inkább egy kutyakoponyához hasonlítható labda, és a kosár is egy ilyen puha párnázott valami, aminek ki van lyukasztva a közepe. Így nyugodtan rá lehet esni. Tehát nagyon vigyázunk egymásra is, meg az eszközeinkre is, úgyhogy senkit se verünk meg nagyon.
De akkor ez szinten van? Tehát a talajon van ez a kosár, vagy fel van akasztva, mint a kosárban
ez a
kosár?
Igen, ez a talajon van.
Talajon van. Mi a cél, milyen játékidők vannak, hány periódusra oszlik a meccs?
Ez különféle lehet, tehát ez teljesen megegyezés kérdése. Lehet az is, hogy kiéri el az X pontot mielőbb, lehet az is, hogy mit tudom, ilyen 5 pontból kinek lesz több, de lehet az is, hogy például 100 ilyen kavicsütés alatt kiszerzi a több pontot. Több játékmód is van. Például bajnokságokon inkább a bizonyos idő alatt kiszerzi a több pontot, vagy kiéri el a mondjuk 10 pontot verzió szokott menni.
Honnan indult a játék? Hogyan érkezett hozzánk?
Igen, ez fejlődött, vagy ez kitalálta valaki, leült, és azt mondta, most csinálok egy új sportágat.
Igen, mi az eredete?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Az eredete egy, azt hiszem 1989-ben kijött film, a Hősök vére című. Hát nem mondanám, hogy jó filmnek az alapján készült sport. Ebben rendes kutyakoponyával és rendes lánccal, fegyverekkel egy ilyen posztapokaliptikus világban játszanak. Rendesen megverik egymást véresre. És ezt a 90-es években több helyen is, Németországban, Ausztráliában és azt hiszem az Egyesült Államokban is külön-külön emberek kidolgozták egy játéka. És szépen lassacskán egyeztettek, és eljutottak azokig a szabályokig, amiket jelenleg nagyjából mindenhol ugyanúgy játszanak. Egy-két eltérés van minden országban, közös szabályrendszer valójában nincsen.
Aha, oké. És Magyarországon hol tart? Hányan vesznek részt benne? Van nekem úgy... Igen?
Igen, természetesen. Magyarországon mi 2016-ban találkoztunk először, a litvánok mutatták meg nekünk, és azóta hát nagyon lassacskán épül a csapat. 2 éve vagyunk hivatalos egyesület, azóta próbáljuk egy kicsit jobban felpörgetni az egészet, és most volt vasárnap egy kis házi bajnokságunk, ahol hát több mint 46-an vettünk részt 7 csapattal.
Még a pályáról annyit esetleg, hogy ez paraméterezett, vagy van egy ilyen zöld rét, tisztás akármi, és már játszható is?
Igen, ez egy 40 méter hosszú és 20 méter széles pálya, aminek a csücskei le vannak vágva, tehát ez egy ilyen 8 szögletű, hosszúkás elnyújtott, mi ez, oktagon.
A csücsök miért nem játszik?
Csak.
Releváns kérdés.
Releváns választ kaptunk, és nagyon köszönjük, hogy ezt így kellett.
Jó, okay. Kiosztottad a riportet, helyesen tetted. Jó van, hát köszönjük, nagyon köszönjük szépen, hogy megismertetted velünk ezt a sportágat, és hát mi erőt,
igen, köszönöm a lehetőséget.
És minél több csapatot kívánunk nektek.
Jó, köszönöm. Ha lehet ilyet mondani, akkor jövő hétvégén lesz egy következő alkalom a Margit szigeten, ahol ki lehet próbálni ezt a sportágat. Aha. Ma pedig, a mostani hétvégén pedig, bocsánat, a kislányom beleordít.
Megoldtam.
Igen. Most a hétvégén pedig Lipcsében lehet szurkolni a magyar csapatnak. Ugyanis ott lesz egy bajnokság, ahol éppen tartanak a többiek.
Aha. Ezek után mindenki találjuk, ami van akkor, ha nem lehet ilyet mondani. Igen. Köszönjük szépen neked.
Szép a napot! Kis így van.
Okay. Szia!
Szép napot! Sziasztok!
Szia. Pap Miklós Leventével beszélgettünk a hazai Jagger Sport alapító, egyik alapító tagjával.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
És itt van Schmidt Andi. Hú, viszont időnk nincs, úgyhogy nem is húzzuk az időt. Ott sincs a mikrofon mellett, úgyhogy majd odaér, híreket mond nektek, aztán mi megjövünk vissza.